Jó napot kívánok! Hogyan tegyük startuposan rugalmassá vállalatunkat, és legfőképpen miért? Ez lesz a mai első könyv és a hozzá kapcsolódó beszélgetés témája. Eric Ries, a Lean Startup című könyv sikerszerzője, új kötetével óriási segítséget nyújthat az újkor kihívásaival küzdő cégeknek. A második könyvben, amiről majd hallanak, ötletek sajnos nincsenek arra, miként változtathatnánk a jelenlegi helyzeten, inkább tények és összefüggések elképesztően érdekes összefoglalása a Beteg bolygó című kötet. Ott a fő kérdés az, vajon jobban élünk-e, mint 12 ezer évvel ezelőtt? A válasz pedig kissé lehangoló, de ugye velünk töltik ezt az órát.
Könyvben utazom!
Hogyan lehet startupos dinamikát adni, akár ikonikus multinacionális cégeknek? Eric Ries ezt mutatja meg új könyvében, a Startup módszer, Tanuljunk a startupoktól, csináljuk meg nagyban című kötet, abban segít a felelősen gondolkodó cégvezetőknek és az alkalmazottaknak is, hogy miképpen tudják fenntartani az innovatív vállalkozói lendületet, hogyan lehet csökkenteni a bürokráciát és mérsékelni a hatalmi harcokat a szervezetben. Vendégem a stúdióban a könyv szakmai lektora és a magyar nyelvű megjelenés támogatója, a sivaforce.com ZRT alapító vezérigazgatója Kovács Anton. Nézzük, konkrétan milyen segítséget ad ez a könyv, miért nélkülöz hetetlen napjainkban a vállalatvezetők és a menedzserek számára.
A Startup módszer, az Eric Riesnek az új könyve, az egészen konkrétan arról szól, hogy hogyan lehet a startupokra jellemző módszereket és a startupokra jellemző technikákat behozni egy vállalati környezetben. Vagyis hogyan lehet felébreszteni és fenntartani az innovatív vállalkozói szemléletet egy szervezeten belül. Mert ez önmagában egy nem triviális kérdés. Nagyon sok vállalat attól szenved, hogy valamelyik piacon jelen vannak, az adott piacon ki van optimalizálva az ő működésük, viszont nem nagyon tudnak más piacra betérni, más piacra betörni, mert abból indulnak ki, hogy az a piac az ugyanúgy fog működni, mint az előző, és ez a könyv az arra ráébreszt, hogy nem. Teljesen más technikával, teljesen más alkalmazkodó technikával kell megközelíteni az új piacot megfelelő alázattal, és az, aki képes erre, annak sokkal nagyobb valószínűség, hogy ez sikerülni fog. Ez önmagában még nem garancia.
Tehát, hogy tulajdonképpen vannak a startupok a frissek, dinamikusak, rugalmasak, és hogy hogyan lehet mindezt, amit ők tudnak átültetni a kicsit nehézkesebb, elkényelmesedettebb vállalatok életébe?
Igen, konkrétan arról van szó, hogy megjelent az új világ, ez a digitális világ. A digitális világ rengeteg változást hozott a hétköznapig, tehát alig tudok találkozni már olyan ember, akinek nem lenne mobilja, vagy nem használna internetet napi szinten. És ennek a korszaknak az elején a startupok voltak azok, a kezdő vállalkozások, akik nagyon jól meg tudták lovagolni az adott piacot. És rengeteg olyan nagyvállalattal beszélgetett, azt mondta, hogy ó, nem kell nagyon aggódni, mi profitunk az biztonságban van, azzal semmi probléma nem lesz. Másik oldalról pedig azt látom, hogy az a módszer, ahogyan a startupok tudtak megközelíteni ezt az újfajta hullámot, a digitalizációnak a hullámát, a nagyvállalatoknak óriási szüksége van rá. Hiszen most már a nagyvállalatok is fölteszik maguknak azt a kérdést, hogy oké, hogy nagyon jó el vagyunk azzal a piaccal, ahol most vagyunk, de vajon hogyan fogunk tudni meglovagolni az új hullámot? Miért nem akarnak az emberek hozzánk jelentkezni? Miért nem akarnak nálunk dolgozni? Milyen olyan szellemiséget keresnek, amitől az valamilyen más módon is egyszerűen azáltal, hogy nem tudnak találni friss, kreatív embereket, fiatalok nem akarnak ilyen környezetben dolgozni, ahol nulla mozgásterem van, hanem keresik azt a teret, ahol az ő kreativitás és innovációk ki tudják adni magukból, és egy ilyen térnek a megteremtése, egy ilyen környezetnek, ökoszisztémának a megteremtéséről szól ez a könyv. Hogyan lehet egy vállalati környezetben megteremteni egy olyan helyet, hogy ne rontsunk a meglévő üzleti eredményeinket, hanem lehetőséget biztosítsunk arra, hogy nem csak a digitális világban, hanem más piacokon, de digitális világ példájunk keresztül mutatja be, hogyan lehet új piacot meghódítani.
Ebben a könyvben ezért megjelenik az, hogy a szerző milyen nagy cégekkel dolgozik, a General Electric, az Amazon, a Facebook, mindenféle.
Akár kormányhivatalokkal is együtt dolgozik, tehát nagyon sok területen. A vállalatoknak egy részének digitális termékekről van szó, viszont most már megjelent, tehát hogy ez a startup módszer, amiről szól ez a könyv, ez át tudott lovagolni olyan területekre, ahol nem digitális termékek, hanem turbinákat gyártanak, és ez a módszer fel tudja gyorsítani magát az innovációt, illetve valójában egy paradigmaváltást jelent.
Az nekem nagyon érdekes volt, és ugye van a könyvnek egy olyan első része, ami a laikus számára is rendkívül izgalmas. Nyilván a második rész az, ami a kézzelfoghatóbb, konkrétabb szakmai tanácsokat is adja. De hogy az első részben kiderül, hogy ez a szerző föltesz olyan kérdéseket, amelyek cégek vezetőinek, sőt alkalmazottainak, szakembereknek eszébe sem jut sosem. Tehát miért tart 5 évig, hogy kitaláljanak egy motorral kapcsolatban egy fejlődés irányt, hogy nem lehetne ezt rövidebb idő alatt megcsinálni, vagy miért kell 24 gomb egy mikrohullámú sütőre, amikor csak 5-öt használnak az emberek, hogy mennyi kiadás és mennyi fölösleges munka ez.
Nagyon más szemléletet igényel egy olyan általunk nagyon jó ismert piacon való további növekedést, tehát hogy mi egy vállalat vagyunk, és az adott piacon nagyon jó ismerjük a helyi viszonyokat, akkor minden figyelmünk az optimalizációra irányul, hogy hogyan tudunk tökéletesíteni azt, amit mi csinálunk, hogyan tudunk lehető legkevesebb költségből a lehető legnagyobb hasznot készíteni. De én saját magam, amikor 93-ban átléptem a magyar határt, ott keleti irányból, akkor magam mögött hagytam egy komplett kultúrát, jó működő, jó bevált technikákat, amit én alkalmaztam, és nagyon sikeressé tudták tenni engem ott, és amikor átléptem a határon, nulla szókincsel, hiszen magyar az anyanyelvem, akkor amikor nulláról megtanultam, megismertem egy új kultúrát nulláról, felfedeztem magamat ebben az új fajta világban, akkor megtanultam, hogy a gyors alkalmazkodás az az egyetlen egy út, ahogyan lehet sikerre vinni, hogyan lehet egy új kultúrába beilleszkedni, mert ha én ragaszkodok az én korábbi elveimhez, akkor hiába ragaszkodtam volna, ez ott nagyon jól működött, de itt már nem, mert itt teljesen más poénok vannak, teljesen másképpen kell megközelíteni a dolgokat, itt másképpen működnek a dolgok. A nagyvállalatok hasonló cipőbe járnak. Van mögöttük egy olyan világ, ami nagyon biztonságos volt neki, nagyon jól ismerték, nagyon jól tudtak, hogyan működik, viszont a mai világban olyan sok változás ér minket, olyan sok változás hozza magával a digitalizáció, hogy egyszerűen azok a szakértők nem léteznek, akik az adott területen, mert az annyira friss a terület, hogy fél éves vagy egy éves, nem léteznek azok a szakértők. Tehát olyan típusú tudás, olyan típusú technikák, amik arra alapultak, hogy az öregek jó elmondják nekünk, hogy hogy kell fiataloknak csinálni, nem tud létezni, mert fél éves, egy éves technológiák, technikák, piacokról beszélünk. Az egyetlen egy mód erre a folyamatos alkalmazkodás és a folyamatos tanulás. Önmagában a folyamatos alkalmazkodás és tanulás tartalmaz magában a hibázásnak a lehetőségét. A hibázás lehetősége a hagyományos vállalati kultúrában kizár dolog, mert inkompetenciára utal és büntetik. Tehát ott nem szabad hibázni. Viszont új területen nem tudok nem hibázni, mert próbálgatom, kóstolgatom, és senki nem ért hozzá. Hogyan tudunk, és ez az, amit nagyon frappánsan megfogja a könyv, hogyan tudok a két világot úgy összehozni, hogy a célaim, az üzleti céljaimban ne hibázzak, és hozzam az eredményeket, de mégis megengedjem a kollégáknak, hogy működésben tudjanak hibázni, megtapasztalni az újfajta, és kitanulni az újfajta működés. És ezt az egyensúlyt nagyon zseniálisan be tudja állítani a könyv, hogy megmaradjon, eredményorientált maradjon, de mégis szabadítsa föl azt a kreativitás, ami minden kollégákban ott van. Mert van egy olyan tévhit, hogy ki kell cserélni az embereimet, mert nem jók, mert mi csak új, valami kreatív dolgok csak úgy fogunk tudni kitalálni, ez nem igaz. Mindenkiben benne van a kreatív. Mindenki nagyon jól tudja, ha lehetőséget adnak neki, és célként megfogalmazzak, hogy ő újítson és innováljon. Ez mindenkiben benne van. Az a kérdés, hogy ezt hogy kell felszínre hozni. Mm. És erre egy nagyon jó alternatívát állít föl az Eric Ries.
Egyébként ennek a startup módszernek úgy tűnik az egyik legfontosabb eleme épp a kísérletezés. És aztán például az is, hogy az ellenállást miképpen lehet leküzdeni. Mert hogy az van, amiről beszélsz.
Abszolút.
De hol? Az alkalmazottak részéről, a középvezetők részéről, tehát hogy lehet azt így megállapítani, hogy hol van ez az ellenállás leginkább?
Hát nagyon gyakran találkoztam egy olyan példával, amikor beszéltem arra, hogy valamilyen új módszert, vagy választani kell valami módszeren, és akkor a túloldalon a kolléga felvilágosított engem, hogy ő nagyon fiatalnak tartja magát, még nem tart öregnek magát, és ő, amíg itt van, addigra garantáltan ez itt nem lesz. Úgyhogy nyugodtan álljak le ezről, tehát hogy ez tök fölösleges, és 2 év múlva ő volt a legnagyobb apostola annak az újfajta módszertanak. Tehát 2 év telt el a 2 időpont között. Tehát az emberek nagyon gyorsan tudnak változni, viszont az a fajta ellenállás, ami minden vállalaton belül benne van, hiszen hogy ami rekord nagyságú eredményeket hoztunk, és gyönyörűek a mi eredmények, akkor miért változtassunk bármin is? És ez a fajta ragaszkodás ahhoz, hogy ne változzon semmi, hanem úgy, ahogy eddig csináltunk, az maradjon meg, és ez senki ne nyúljon hozzá. Ez benne van minden egyes középvezetőben, egy vállalaton belül, mert ami jól működik, ahhoz nem nyúlunk hozzá. És ez igaz is. Egészen addig, amíg nem jelennek meg olyan konkurenciák, amíg nem jelennek meg olyan piacok, ami potenciálisok közép és hosszú távon veszélyt jelenthetnek ránk. És ez a fajta makacs ragaszkodás ahhoz, hogy ahogyan mi szeretünk csinálni, ahogyan eddig is csináltunk a dolgokat, ez az, ami nagyon gyakran egy ilyen játszmában megjelenik egy szervezeten belül, és megfojtja minden innovációt.
És ez a menedzsmenttel kell ezt lemeccselni elsőként?
Meg kell mutatni, és erre világít rá a könyv, meg kell mutatni, hogy ez hogyan lesz biztonságos nekik, hiszen amúgy nekik semmi bajok nincsen az innováció, csak ők tőle egy picit félnek, mert nincs kipróbálva, nem bizonyított, de hogy ez biztonságos kereteket, és erről szól a könyvnek az utolsó része, hogy hogyan kell olyan pénzügyi rendszereket, elszámoltatási rendszereket, olyan kereteket bevezetni egy vállalaton belül, hogy ez biztonságossá váljon, és ettől indul el, mert ami biztonságos nekünk, abban az irányban nagyon szívesen változunk.
Hogyha most azt nézzük, hogy a könyvnek a mai magyarországi helyzettel kapcsolatban milyen fontos megállapításai vannak, tehát ami könnyen átvehető, ami könnyen érthető, ami kicsi bizalmat is ad, hogyha esetleg egy nagy vállalat képviselői olvassák a könyvet, ja, ez mehet, vagy hogy ez lehet. Mit tartaná fontosnak, milyen elemeit a könyvnek?
A könyvből kiemelnék egy fontos momentumot, az egyik legveszélyesebb része annak, hogy mi bevezetünk egy új módszertant, vagy elkezdünk használni egy új technikát, az, hogy elkezdünk az adott módszertant túlzásba vinni. És ha mi túltoljunk a hagyományos működésünket, ugye igazából a nagyvállalatnak csak ez az egy bűne, hogy a mostani működés, ami irigyéslen méltó eredményeket hozza, ezt egy picit túltolja, visszaél vele, és nem enged semmi más, hanem ragaszkodik csak ehhez. De ugyanígy túlzásba lehet vinni bármilyen más módszertan.
Tehát azt mondja, hogy lesöprünk mindent, ami eddig volt.
Lesöprünk mindig, ami jól működik, és ész nélkül felégetjük az összes hidat, és elkezdjük csak az új a jó, az ugyanilyen tragédiához vezet, és ugyanennyire eredménytelen lesz. Hanem a kettő közötti egyensúly jelenti a valódi, modern, digitális vállalatnak az alapjait, hogy a hagyományos struktúrából a szigort és az elszámoltatást hozunk be, és az újfajta innovációnak a téradási mellékhatásaival élve tudunk előre haladni, mert akkor fejlődünk és innoválunk, és megmarad a profit. Tehát mind a kettőre szükség van egyszerre. És ez a könyvben pontról pontra nagyon gyakorlati módon van tálalva, hogy kell megteremteni egy ilyen környezetet, milyen típusú konfliktusokkal találkozunk, milyen típusú ellenállással találkozunk, amikor belemegyünk egy ilyen vezetésbe, hiszen mindenki ragaszkodik ahhoz, ami eddig volt, hogyan lehet feloldani ezeket a ragaszkodásokat, milyen módszerrel, és a végén hogy kell ezt fenntartani hosszú távon, mind a háromra ad választ.
Leírta, hogy hol lehetnek veszteségek egy cégnél, és 7 fontos elemet vett ki, és ezt fel akartam olvasni, mert ez nagyon érdekes.
Ez amúgy ez a lean világból jön, tehát az autóiparból jön, a Toyotának a módszereből származik ez a 7 fajta veszteség. Nagyon fontos, hogy a startup módszertan, az a lean startup módszertan nagy vállalatokra testre szabva, de hogy a lean startup módszertannak az alapja, hogy az leanből jön, ami azt az elvet követi, hogyha mi minimalizáljuk a mi fölösleges cselekedeteinket, minimalizáljuk a mi veszteségeinket, akkor azzal automatikusan nő a produktív idő.
Ugye azt mondja, hogy az anyag megmozgatásból eredő, a készletben található, a mozdulatokban rejlő, a várakozásból fakadó, a fölösleges tevékenységek végzése miatti, a túltermelésből adódó és a javításból eredő veszteségek, plusz, hogyha valamit nagyon hatékonyan végzünk, amit senki nem akar tőlünk. És azon gondolkodtam, hogy vajon ezt így tételesen végigveszik el, hogy most mi hogyan működünk.
Tehát amennyiben ez célként kitűzik, egy vállalaton belül, akkor kezdenek el vele foglalkozni az emberek. Mert hogy a cél az, hogy maximalizáljuk a profitot, akkor mindenki a profitra és a prezentációknak a színezésére fordítja az energiát, de hogy az a cél, hogy hozunk létre egy hatékony vállalatot, akkor elkezdenek az emberek észrevenni maguk körül, hogy Uram Istenem, évek óta csinálom valami fölösleges dolgot. Olyan riportot, ami soha senki nem olvas el. Olyan 70 oldalt gyártok, amiből igazából csak 3 oldalt olvasnak el mindig. És abból olyan sok energia szabadul föl, olyan sok idő és kapacitás, hogyha ezt a kapacitás egy ilyen lean optimalizáció után abba használjuk, hogy ezt a felszabaduló időt az innovációra fordítunk, akkor megmozdul a vállalat. Tehát önmagában, ha mi csak oda menjünk egy vállalat, és azt mondjuk, hogy oké, innentől kezdve mindenki még amellett, amit csinál, még amellett még innovatív legyen, akkor garantáltan nem lesz sikeres.
Hogyha most a második fejezetre koncentrálunk, ami sokkal gyakorlatibb, mint az első, akkor mi az, ami még számodra érdekes lehet, mert egy szempontot mondtál?
Hát ugye egyrészt a hibázásnak a kultúrája, hogy egy nagyon gyorsan változó, bizonytalan környezetben a hibázni ér. Viszont elhibázni a végén a célt nem ér. Tehát hogy az ugyanúgy hibának számít is. Nagyon fontos az, hogyha szeretnék elindítani egy új divíziót, szeretnék elindítani egy új terméket, új piacra szeretnék betörni, akkor ne induljunk ki abból, hogy mi jól ismerjük ezt a piacot, hiszen eddig is az elmúlt 20 évben jó teljesítettünk valamelyik piacon, valamelyik területen, és az ember ösztönösen azt gondolja, hogy én az újhoz legalább ennyire fogok érteni, hiszen eddig is sikeres voltam. És
nem, akkor mit kell tenni? Megvizsgálni a piaci környezetet újra? Aktualizálni?
Alázatra van szükség beismerni, hogy az, amit mi gondolunk, vagy tényként próbálunk állítani az új piacok kapcsolatban, ez valójában egy hipotézis. És ez a hipotézishez nekünk bizonyítékot kell szerezni, hogy ez tényleg így van. Én saját magam létrehoztam olyan terméket, ami több száz millió forintos veszteséget okozott, mert végén le kellett fagyasztani, vagy le kellett zárni, pont azért, mert 3-4 évet beleöltünk annak a fejlesztésében, és a végén kiderült, hogy hát, hogy pár méterre arrébb van a piac, és tényleg nagyon jó, és tényleg van egy pár ember, akit érdekel ez a termék, de sokkal jobban érdekelne valami más. Ekkor olvastam el az első könyvet az Eric Rice-nak, és azért azt éreztem, hogy meg kell, hogy jelenjen magyar nyelven az első és a második könyve az Eric Rice-nak, mert erről tudnia kell a magyar társadalomnak, hogy nem szabad úgy belekezdenünk és öntenünk a büdzsét egy olyan dologba, amiről nincsen bizonyíték, hogy erre tényleg szükség van. És nagyon örültem annak, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett hozzám az elmúlt években, ami arról szól, hogy mennyit tudtam spórolni nekik azáltal, hogy ők elolvasták ezt a könyvet, és úgy kezdték el a vállalkozásukat, hogy már nagyon jó pontosan tudták, hogy melyik irányból. Ez önmagában nem garancia arra, hogy sikeres lesz, de hogy én időben, pár hónap alatt rájövök arra, hogy ez nem jó irány. Mennyit tudok spórolni rajta, hogyha nem 3 éven keresztül teszem? És ez óriási megtakarítást jelent valójában. És azt gondolom, hogy ez sikerült ezzel a könyvvel átadni, és ez a startup módszer az a vállalati környezetben ugyanennek a szemléletnek az átültetéséről szól.
Azt elmondod, hogy mivel foglalkozott?
Hát igazából a Shiva Force-nak a küldetése az, hogy nagyon gyakorlati módszertanokat és eszközöket biztosítson a magyar piacnak, ahhoz, hogy a felgyorsuló digitális világban tudjanak boldogulni. Ügyfeleink a legnagyobb pénzügyi és telekom szolgáltatók Magyarországon, és KKV-k is, hiszen az a probléma, hogy gyorsan kell alkalmazkodnunk, amit agilitásnak hívek manapság. Mi ennek az úttörői lettünk Magyarországon, és ezt a szemléletet ültetjük át gyakorlatban. Manapság egy módszertannak az ismerete kevés, mert nagyon tudatosan kell tudnunk választani az eszközök között, és több eszközt kell tudnunk használni, ilyen például a Lean Startup módszertan, amiről szól ez a könyv, ilyen például az agilitás, ilyen például a Lean, mind a háromra szükség van ahhoz, hogy egy modern digitális vállalat minden helyzetben helyt tudjon állni. A Lean Startupot akkor kell használni, amikor nem tudjuk pontosan, hogy mi a probléma, vagy maga a probléma nem bizonyított. Az agilitás akkor kell használni, amikor már tudjuk, hogy mi a probléma, de nem tudjuk, hogy mi a módszer. Vagy nagyon sokféle megoldás létezik hozzá, mert itt ilyen tipikus az informatika, hogy hát így is meg lehet oldani, úgy is, hogy vajon nekünk melyik jó. Na akkor jobb az agilitás, viszont hogyha már tudjuk, hogy mi a probléma, és tudjuk konkrétan, hogy mi a megoldás rá, akkor ott már agilitásnak sincs helye. Ott Lean-nel folyamatosan optimalizálni kell, és tökéletesíteni, és növelni a profitot. Mind a háromra szükség van. És azok a szélsőséges hangok, akik azt mondják, hogy csak a Lean startup-al lehet boldogulni, csak a Lean-nel, csak a hagyományos projektmenedzsmenttel, csak az agilitással lehet. Szerintem tévesek. Mindegyikre szükség van. Bármelyiket letagadni értelmetlenség, mert mindegyiknek megvan a helye. Egy modern vezetőnek meg kell tanulni, hogy milyen esetben, milyen divíziónál, milyen projektnél, melyiket kell használni. Mi ezt a gyakorlati tudást szeretnénk átadni, és ezt biztosítunk eszközöket, hogy ez könnyedén meg tudja lépni.
A startupokkal kapcsolatban vannak-e olyan információk, amik ugyanígy megjegyzendők, mint mondjuk a nagyvállalatok számára? Mert hogy ez annyira komplex, és annyira összefoglalja egyébként azt is, hogy mondjuk hol vannak a buktatók a startupok életében, hogy hol lesz már egy idő után veszteséges, megy, aztán egyszer csak kifut.
El kell engedni. Hát a startupok világából nagyon sok hasznos dolog született, tehát például egy olyan elmélet, hogy én ki tudjam próbálni az adott terméket az új piacon, ahhoz nekem magát a terméket nem kell legyártanom. Bőven ennél megcsinálni egy kirakatot egy kartonból, lerajzolni papíron, A4-es papíron, tehát ilyen 10 évvel ezelőtt nem nagyon létezett, senki nem gondolta, hogy ezt így is lehet. Jelentős költségmegtakarítással, vagy gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy majdnem 0 forintból lehet kipróbálni az adott piacon, és még mielőtt elindulna a fejlesztés, már meggyőződni arról, hogy ez a termék valóban jó lesz, tehát beszerezni hozzá a bizonyítékot. Ez egy teljesen új megközelítés, ami a startupok hoztak be a modern vállalatok életében, és ugyanúgy visszafordítva is, tehát az a fajta pénzügyi fegyelem, ami jellemzi a nagy vállalatokat, és az a fajta profitorientáltság, ami jellemzi őket, és ezzel kapcsolatos szigor, ebből viszont a startupoknak kell tanulni, mert náluk költségkeret, az ilyen nagyon tág fogalom, és azok a startupperek, akik sokkal pontosabban és precízebben tartják be ezeket, azok sokkal gyorsabban tudnak eredmény hozni, és így sokkal kisebb a valószínűségük arra, hogy meghalnak ütközben.
Kovács Antonnal, a sivaforce.com ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. Erik Rice a Startup módszer, tanuljunk a startupoktól, csináljuk meg nagyban című könyvéről, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg. Ehhez a kötethez és a témához kapcsolódóan egyébként lesz egy szeminárium február 26-án, vagyis jövő héten szerdán 13 órától, hogy hol és pontosan milyen feltételekkel lehet ezen részt venni, arról minden információt megtalálnak a konferencia.hvg.hu oldalon. Most hírek itt a Trend FM-en, azután a beteg bolygó, vajon valóban jobb az életünk, mint a gyűjtögető vadászó emberé?